Dr. Sönek Zoltán, angyal feketében, aki megtanít jól szeretni. Dr. László Vackor, Golden Retrievernek, a világ legszőrösebb terapeutájának emlékére. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért, te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz, s Isten tudja ezt. Márai Sándor. Első fejezet. Egy különös végrendelet. Nos, doktor úr, állja a szavát? Az adott szavát. Dr. Nemeshanyi Eugén kissé zavartan merett a házi orvosi rendelőjében a betegeknek fenntartott fehér támlás széken kuporgó köpcös emberkére. Bocsásson meg, mit is mondott? Kicsoda ön? Kérdezte homlokát ráncolva, s zavarában igyekezett felvenni legfensőségesebb arckifejezését, pontosan úgy, ahogyan azt még medikus korában a kórházi gyakorlat alatt a rettegett kemencés proftól látta. A nevem, köszörülte meg torkát a kérdezett, miközben kissé idegesen igazgatta galamszürke öltönyéhez cseppet sem illő rózsaszín nyakkendőjét. Dr. Trencsény. Trencsény Géza, közjegyző helyettes, mondta, miközben pufók arcán egy pillanatra önkéntelen fintor jelent meg. Mintha csak afeletti bánata villant volna elő, eddig fegyelmezett arcjátékának takarásából, hogy 50 éves korára még mindig csak helyettesnek titulálhatja magát. A grimasz még a sebészi maszk alatt is jól látszott, amelyet a férfi az előírásoknak megfelelően viselt a koronavírus elleni védekezés jegyében. Mint mondtam, Kerecsény Ottó, pontosabban a néhai Kerecsény Ottó végrendeletének kijelölt végrehajtója vagyok. Ne haragudjon, hogy rendelési időben zavarom ilyesmivel, de sajnos nem tudtam máshogy kapcsolatba lépni önnel. Kerecsény, Kerecsény. Csak nem az Ottó bácsi, a betegem, de már régen nem láttam. Két napja elhalálozott. Ó, nagyon sajnálom, érdekes ember volt. Bizonyára, bólintott a közjegyző helyettes, bár sajnálatos módon nem ismertem. Akkor hogyan lett épp maga a végrendeletének végrehajtója? Kerecsény úr két hete kereste fel irodánkat és végrendelkezett. Megbízást adott néhány dologra a végrendelet végrehajtásával kapcsolatban, majd meghalt. Egészen pontosan tegnap előtt, de ezt már mondtam. Valóban. Hajolt előre asztala mögött dr. Nemeshanyi. A beszélgetés során most először villant fel szemében az érdeklődés. És miben halt meg? Mint mondtam, nem tudok sokat az állapotáról, már nagyon régen nem keresett fel. Egészen pontosan 14 éve. Ennyi ideje nem kereste fel önt. Lehet, nem tudom. Előtte nagyon beteg volt, bár erről nem beszélhetek magának. Mibe halt bele? Az öregségbe. 99 éves volt. Ejha, tényleg? Tudtam, hogy Ottó bácsi idős, de nem emlékeztem rá, hogy ennyire. Igen, igen, bólogatott a köpcös. Szép kort élt meg, az biztos. Pedig 14 évvel ezelőtt már lemondtak róla, már mint maguk orvosok. Már akkor is igen hajlott korú volt, persze, és hát a rák. Végstádiumos hasnyálmirigy rák. Az elviszi a fiatalt is, fél év alatt, nemhogy az ilyen öreg urat. Tényleg, vonta fel a szemöldökét a doktor, a felépülése csodával határos volt. Már a kórházi kezelésével is felhagytak, annyira reménytelen volt az ügy, tudja, az áttétek, meg minden. És akkor egyik napról a másikra a tumorok felszívódtak, a rák eltűnt a szervezetéből, senki sem értette, hogy lehet ez. Mindenki azt mondta, csoda volt, bár én nem hittem annak. Nem? Akkor mire vélte? Az emberi élni akarás diadalának. Csodák nincsenek. Otto bácsi annyira szívós volt, valamiért annyira akart élni, hogy valahogy legyőzte a rákot. És ennek ellenére nem hiszi, hogy csoda volt? Nem. Nem lehet könnyű önnek, sóhajtott a köpcsös. A nyugdíjig már csak kibírom valahogy. Tudja, túl sokakat láttam meghalni. Közülük a legtöbben várták a csodát, imádkoztak, még olyanok is, akik sosem csináltak ilyet előtte, de a csoda nem jött el. Imádkoztak a földre szállt szentek is, jó emberek, akik megérdemelték volna a megmenekülés csodáját, de az nem jött el hozzájuk. Csak a halál, az mindig eljön. De Kerecsény Ottóért csak 14 év múltán jött el. Igen, ez mindenképpen figyelemre méltó. De mondja, tolta fel a doktor ornyergére az aranykeretes szemüvegét. Pontosan miért is van itt? Azt mondta az öreg úr végrendeletének a végrehajtója. Csak nem hagyott rám valamit? Azt éppen nem, felelte a közjegyző helyettes, és egy pillanatig elgondolkodva nézte az előtte ülő 60-as éveinek elején járó házi orvost. De megemlítette magát a végrendeletében, hogy is mondjam, kissé szokatlan módon.
Szokatlan módon,
dőlt még inkább előre ültében dr. Nemeshanyi Eugén. Ezt hogy értsem?
Ahogy mondom, sóhajtott fel dr. Trencsény.
De nehéz beszélni ebben a maszkban. A végrendeletben az emberek általában vagyoni viszonyokat rendeznek, örököst jelölnek, egyes vagyontárgyakról rendelkeznek, kizárnak egyeseket, kitagadnak hálátlan gyermekeket, tudja, ilyesmi. Ami nem erre vonatkozik, az tulajdonképpen nem is végrendelet. Érvénytelen. Tulajdonképpen az a rész is érvénytelen lenne, mármint jogilag, amit Kerecsény bácsi önnel kapcsolatban beleíratott a végrendeletébe, de ragaszkodott hozzá, és hát az igazat megvalva egy ponton túl nem volt szívem ellenkezni vele. Jog ide vagy oda, egy halni készülő öregember kérését mégis illendő teljesíteni. Láthatóan fontos volt neki, és ártalmatlannak tűnt a dolog.
Ártalmatlannak,
mondta fel a szemöldökét a doktor.
Igen,
felelte a közjegyző helyettes, miközben szuszogva barna bőrtáskájáért nyúlt.
Ne aggódjon, kérem, csak néhány perc az egész. Nem lopom el a drága rendelési időt a betegeitől.
Dr. Trencsény rövid ideig kotorászott a viseltes bőrtáskában, ahonnan egy ugyancsak barna bőrrel bevont szemüvegtokot halászott elő. A tokból előkerült egy keret nélküli okuláré, melyet a közjegyző helyettes hivatali méltóságának teljes tudatában bár kissé csálén helyezett fel ornyergére. A szemüveg lencséi valamiféle védőréteggel lehettek bevonva, mert kissé furcsán már-már természetellenesen csillogtak a rendelő mennyezetéről lelógó fénycsövek hideg neonfényében. A kisember arckifejezése teljesen megváltozott. Eddig láthatólag kissé feszélyezve érezte magát. Valójában tartott attól, hogyan fogadja majd a másik a közlendőjét. Most azonban, ahogy kezébe fogta a táskájából előhúzott zöld műanyag dossziét, olyan arckifejezést öltött magára, mint az alkimista, aki épp most emeli magasba a frissen megtalált bölcsekkövét. Kérés nélkül odébb állította a doktor asztalán annak talpas naptárját, hogy a dossziét a helyére fektesse, majd a döbbent pillantásokkal mit sem törődve ünnepélyes lassúsággal kinyitotta. Az irattartóból egy vaskosnak tűnő, összekapcsolódott nyomtatvány kandikált elő, amelyet a közjegyző helyettes lassú méltósággal lapozott fel, miközben tekintetét dr. Nemeshanyi Eugénra emelte, majd hosszú hatásszünetet tartott. A hirtelen beállt pillanatnyi csendben az orvos megpillantotta magát a különös kis ember szemüveg lencséinek tükrében. Mindjárt két példányban. A látványtól doktor Nemeshanyi megborzongott, mert bár minden reggel tükör előtt borotválkozott, mégsem vette észre, hogy milyen ráncos a homloka és fáradt a szeme. Ő is viselte a maszkot, ahogy kell, de még ezen is átsugárzott, hogy mennyire lestrapált. Ezt most hihetetlen élességgel látta meg a szemüveglencsék domború ikerképében. Ez itt, mondta a doktor Trencsény, az iratra bökve, a néhai Kerecsény Ottó végrendeletének egy hiteles másolati példánya. Óhajtja megtekinteni a hitelesítés jogszabályban előírt kellékeit? Az orvos intett a fejével, nem óhajtja. Úgy ismertetem a végrendelet önre vonatkozó részét. Jaj, de nehéz ebben a maszkban. Nem vehetném le, sandított a doktorra. Sajnos nem. Kár. Pedig én igazából nem hiszek ám ebben a vírusban. A féregnyúlványa megvan még? Szerencsére, nem volt még vakbélgyulladásom. És abban hisz, a vakbélgyulladásban? Hát, ezen még sose gondolkodtam, felelte bizonytalanul doktor Trencsény. Miért? Nem is tudom. Eszembe se jutott, nem láttam értelmét. Pedig pont annyi értelme lenne, mint azon elmélkedni, hogy higgyen-e a Covid-ban. Nem kell hinni benne. A maszkot se azért hordja, hanem hogy lehetőleg a vírus se higgyen magában. Vagy úgy. Azt hiszem, értem, mire céloz. De persze nem ezért vagyok itt, mondta a közjegyző helyettes, majd torkát köszörülve nekilátott a felolvasásnak. Én, Kerecsény Ottó végrendelkezőként szabad akaratomból, épelmével és szellemi képességem teljes birtokában felkérem testamentumom végrehajtóját, hogy halálom napját követően a lehető legrövidebb időn belül keresse fel hajdani házi orvosomat, dr. Nemeshanyi Eugént, és a végrendelethez az egyes sorszám alatt melléket borítékot adja át részére, miután megkérdezte tőle a következőket. Doktor úr, ön állja a szavát, az adott szavát? E ponton dr. Trencsény a zöld dossziéba nyúlt, és egy borítékot vett ki belőle, amelyet az asztalra helyezve szertartásosan az orvos elé csúsztatott, majd folytatta a felolvasást. Kérje meg a doktor urat, hogy a levelet otthon a magányában nyugodt körülmények között olvassa el. Kérem, biztosítsa afelől, hogy nem ízetlen tréfa áldozata, és hogy személyével kapcsolatban engem sem rossz, sem hátsó szándék nem vezérel. Kérem, tájékoztassa őt arról, hogy a levél tartalma 14 évvel ezelőtti fogadásunkkal kapcsolatos, amelyről a végrendelet megtétele pillanatában még nem lehet bizonyosan tudni, melyikünk nyerte meg. Kérem, tájékoztassa a doktor urat arról is, hogy még egy boríték vár rá, amelyet kettes szám alatt csatolok a végrendelethez.
Még egy boríték, mosolyodott el az orvos. De talányos ez az Ottó bácsi.
Igen, van még egy boríték, pillantott fel az olvasásból a közjegyző helyettes, de az csak bizonyos feltételek bekövetkezte esetén áll módonban átadni önnek, mármint a végrendelet szerint.
No csak, ez érdekes. És mik lennének azok a feltételek?
A kettes számú borítékot akkor adhatom át önnek, ha a mai naptól számított egy éven belül megjelenik irodánkban, és...
És? Kérdezte sürgetőleg dr. Nemeshanyi.
Még egy feltétel van. Ne egyedül jöjjön, hanem hozzon magával egy kutyát.
Mi? Egy kutyát? Így igaz.
A végrendeletben az is áll, hogy a kutyának tacskó fajtájúnak kell lennie, lehetőleg feketének, bár ez nem feltétel.
Na ne, ez mégis valami ostoba tréfa.
Lehet, bár úgy tűnt, hogy az öreg úr komolyan gondolja.
Biztosan az agyára ment a vénség.
Nem tűnt zavartnak? Esetleg egy csipetnyi Alzheimer-kór nem volt?
A legkevésbé sem. ingatta a fejét nagy meggyőződéssel dr. Trencsény. Képzelje, még igazságügyi orvosszakértői véleményt is becsatolt arról, hogy teljesen beszámítható. Emiatt? Ó, nem. Persze, hogy nem. A végrendelet többi része miatt. Azt mondta, nem akarja, hogy egyes rokonai arra hivatkozva támadhassák meg, hogy nem volt cselekvőképes, amikor végrendelkezett. Az öreg úr láthatóan igen elszánt és felkészült volt. Motyogta a doktor elképedve. És ez gyakori az ilyen esetekben? Biztosíthatom, hogy a legkevésbé sem. Az én praxisomban eddig még sosem fordult elő ilyesmi, felelte elgondolkozva a közjegyző helyettes, akit csak dr. Nemeshanyi sürgető köhintése zökkentett ki révületéből. Bocsásson meg, kissé elmerengtem. Száz szónak is egy a vége. A második borítékot akkor kapja meg, ha ezeket az, elismerem, kissé szokatlan feltételeket teljesíti. És mi volna abban a kettes számú borítékban? Azt nem tudhatom, kérem, mondta meg a vállát dr. Trencsény kissé bosszusan, mintha sértőnek találta volna azt a ki nem mondott feltételezést, hogy esetleg belenézett a rábízott borítékba, amit nem neki szántak. Kerecsény úr nem mondta önnek? Nem. Csak annyit tudok, ami itt írva áll. Gondolom, hogy a második borítéknak is a fogadásukhoz lehet köze. Talán abban van a nyereménye. A nyereményem? Vagy a kötelezvénye? Tudja, arra az esetre, ha veszített. Nem emlékszem erre az egészre. Ottó bácsira emlékszem, meg a betegségére. Nagyon is emlékszem. De hogy fogadtunk volna, dünnyögte maga elé elgondolkozva. Ez esetben remélem, hogy az első boríték tartalma alkalmas lesz memóriájának felfrissítésére, mondta dr. Trencsény, miközben sietősen pakolta vissza táskájába a dossziét és a szemüvegtokját. Nos, én végeztem is. Köszönöm, hogy meghallgatott és lehetővé tette a kötelességem teljesítését. Remélem, lesz még egymáshoz szerencsénk, a viszontlátásra. És a sarokban az asszisztensi asztal mögül döbbenten bámuló nővér felé egy rövid biccentést megeresztve az ajtó felé indult. Viszlát, morogta dr. Nemeshanyi, aki nem tudta eldönteni, hogy a történtek bosszúsággal töltik-e el, vagy inkább szórakoztatják. Oh, majd elfelejtettem, fordult vissza az ajtóból a köpcsös. Átadom önnek a névjegyem. Ezen megtalálja az irodánk címét, de most már tényleg búcsúzom. Isten velük! Ahogy dr. Trencsén távozott, a következő beteg már nyomult is volna be a rendelőbe, azonban ebben az asztalától felpattanó asszisztens megakadályozta. Tessék csak még várni, Piri néni! A doktor úr még nem végzett, kiáltotta, s becsapta az ajtót a türelmetlen öregasszony orra előtt. Doktor úr! Fordult felháborodva Nemeshanyi felé. Mit képzel magáról ez az ember? Meg az az Ottó bácsi? Meghibbantám vénségére? Ez meg idejön rendelési időben, mikor ilyen nehéz idők járnak, és feltartja magát. Ki hallott már ilyet? Mi van a borítékban? Bökte ki végül az igazi kérdést, ami a bögyét nyomta. Nem tudom, Jolika. És nem nézi meg? Kíváncsiskodott a nővér, aki szemmel láthatóan elepett azért, hogy megtudja, mit rejt a boríték. Nem. Nem. A teljesen felesleges kérdés nem is leplezett csalódottsággal csengett. Mint hogy találóan megjegyezte az imént, rendelési idő van. A betegek meg leszedik rólam a keresztvizet, ha megváratom őket. Főleg Piri néni, aki képes ilyenkor is idejönni, pedig retteg a vírustól. Úgyhogy, ha nincs több kérdése, inkább küldje be. Csak előbb húzza fel maga is a maszkját, ahogy kell. Vagy maga sem hisz a vírusban? Jolika sértődötten perdült az ajtóhoz, és csalódott dühéből fakadó indulattal kiáltott ki a folyosóra. Tófalvi néni, na most jöjjön! Mire a csoszogó beteg mögött Joli nővér visszajutott saját íróasztalához, az egyes számú boríték már nem volt az asztalon. Az asszisztensnő
Hiába kereste szemével, nem láthatta, mert addigra az már rég a fehér orvosi köpeny bal zsebében lapult, és ott is maradt egész nap a rendelési idő végéig, Jolika őszinte bánatára. Doktor Nemeshanyi, aki nagyon is jól látta a nővér kíváncsian követelőző tekintetét, szándékosan tett úgy, mintha megfeledkezett volna a borítékról. Pedig nem ez volt a helyzet. A doktor esze egész nap a boríték körül forgott, mégsem bontotta ki. Egyrészt jól esett neki egy kevés borsot törni Jolika orra alá, aki, legalábbis doktor Nemeshanyi ízlése szerint, kissé sokat beszélt. Másrészt pontosan tudta, hogy ha a borítékot kibontja, semmi sem menti meg attól, hogy a tartalmáról részletes beszámolót kelljen tennie. Afelől sem volt cseppnyi kétsége, hogy másnapra azt a rendelő intézet összes dolgozója tudná, a portástól az igazgatóig bezárólag, sőt, még néhány törzsvendég, rendelő látogató is, rajtuk keresztül holnapra pedig a kerület nyugdíjas közösségének legalább a fele. És ezt a jó doktor nem akarta. Legalábbis addig nem, amíg nem tudta, mi is áll pontosan abban a borítékban. Így egyre fogyatkozó lelkesedéssel ugyan, de hősiesen kitartott és zsebében a lezárt borítékkal fogadta tovább a betegek áradatát.